Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Több mint 250 ezeren látták a Szép Művészeti Múzeum Menny és Pokol között Hieronymus Bosch Rejtélyes Világa című kiállítását, ezzel az április 9-e és július 17-e között megrendezett tárlat lett a múzeum történetének második leglátogatottabb kiállítása. A mintegy 90 művet bemutató tárlat nem csak az első átfogó Bosch kiállítás volt Közép-Európában, de a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch bemutatójának számított, emlékeztetett közleményében a Szép Művészeti Múzeum. A nagyszabású eseményre mintegy fél száz köz- és magángyűjteményből érkeztek remek művek, többek között a New Yorki Metropolitan Museum of Art, a párizsi Musée du Louvre, az amsterdami Rijksmuseum, a londoni The National Gallery, a Los Angeles-i J. Paul Getty Múzeum, valamint a madridi Museo Nacional del Prado is kölcsönzött alkotásokat. A kiállítás azokat az örök emberi témákat járta körül, amelyeket Bosch oly eredeti módon enigmatikus képi nyelvezettel fogalmazott meg a művein. Az erény és a bűn közötti választás, a hit és az igazság kérdései, a vágyak korlátlan megélése és féken tartása, vagy az emberi lét szellemi minőségének kérdése. A németalföldi mester saját kezű festményei és rajzai mellett a kiállításon az életmű előzményeihez kapcsolódó alkotások, továbbá műhelyének és követőinek legjellegzetesebb remek művei is láthatók voltak. A Szép Művészeti Múzeumban június végén nyílt meg és október közepéig lesz látható a Henri Matisse művészetét bemutató tárlat, október végétől pedig egy átfogó El Greco bemutatóval találkozhat majd a közönség.
Irodalom.
Tamási Áron, erdélyi magyar író születésének 125. évfordulója alkalmából esszé és novella pályázatot hirdet a Magyar Művészeti Akadémia a Magyar Író Szövetség szakmai együttműködésével. A pályázatra szeptember 30-áig olyan korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt műveket várnak, amelyek kapcsolódnak Tamási Áron életművéhez. A 18 év feletti alkotók számára meghirdetett pályázatra novella kategóriában maximum 33 ezer karakter terjedelmű elbeszéléseket, novellákat, rövid prózákat várnak, amelyek akár tematikájukban, akár nyelvi sajátosságaikban, akár más poétikai eszközeikben, akár helyszínüket tekintve kötődnek Tamási Áron életművéhez. Esszé kategóriában szintén maximum 33 ezer karakter terjedelmű esszéket várnak, amelyek tárgya Tamási Áron élete, életműve, alkotói munkássága, szerepe és helye a 20. század próza irodalmában, sajátos nyelvi világa, recepciója, hatása a mai magyar irodalomra, színház, illetve filmművészetre áll a pályázati kiírásban. Az első díj 500 ezer forint, a második 300 ezer, a harmadik díj pedig 150 ezer forint mindkét kategóriában. A pályázati anyagot elektronikus formában várják a Tamási Áron pályázat @gmail.com e-mail címre. A díjakat november első felében adják át. A kiírás részletei a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Írószövetség honlapján olvashatók.
Színház.
Már lehet szavazni a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire, Harsányi Attilára a Miskolci Nemzeti Színház, Ötvös Andrásra a Hat Szín és Rába Rolandra a Proton Színház jelöltjére. A szavazatokat augusztus 21-én éjfélig várják a www.kaszasattiladi.hu oldalon. A három színművész közül a közönség választja ki azt, aki átveheti az elismerést. A díj átadása évről évre a magyar színházi szakma kiemelt ünnepe, az országos színházi évadnyitó rendezvény nélkülözhetetlen eseménye. Az elismerés Kaszás Attila színművész szellemi hagyatékának ápolását is szolgálja. A fiatalon elhunyt színész mindig nagy szerepet vállalt azon társulatok közösségé formálásában, ahol dolgozott. A díj odaítélésének egyik fő kritériumaként a kiemelkedő mesterségbeli tudás és művészi teljesítmény mellett az adott társulatban vállalt jelentős közösségépítő szerepet jelölték meg az alapítók. A Kaszás Attila díjat a 12. kerületi önkormányzat alapította a Mozaik Művész Egyesülettel közösen. Az elismerést a MANK gondozza az MMA támogatásával, a szakmai szavazatokat pedig a Magyar Teátrumi Társaság gyűjti össze. Az elismerés jelentős, bruttó 800 ezer forint anyagi megbecsüléssel is jár, és jelentős pénzjutalomban részesíti a díjazottat az egyik bank is. A díj átadásának pontos időpontjáról és helyszínéről a szervezők a későbbiekben adnak tájékoztatást. Molière életéről készült kortárs darabbal zárja jubileumi évadját a párizsi Comédie Française, amely minden idők egyik legjelentősebb színházi szerzője születésének 400. évfordulója alkalmából 9 művét tűzte műsorára. A július 25-éig, tehát mai napig látható Jean-Baptiste, Madeleine, Armand és a többiek című előadás Julie Delicquet rendezésében a legnagyobb presztízsű francia színház alapítójának és egykori társulata tagjainak állít emléket. A Comédie Française tagjaival közösen létrehozott darab Molière életéről és társulata tagjaihoz fűződő viszonyáról szól, és a színház első nagy sikerét, a Nők iskolája című darab bemutatóját követő időszakban 1663-ban játszódik. A társulat tagjai egy közös lakásban élnek együtt a színház közelében, és a darab kezdetén a Nők iskolájának teltházas előadásáról térnek haza, amely nem remélt bevételt eredményezett. Julie Delicquet rendezése elsősorban a kollektív jelenetek természetességére koncentrál, és azt mutatja be, milyen fordulópontot jelentett a társulat életében az első nagy siker. Az előadás ugyanakkor a Comédie Française mai társulata előtt is tiszteleg. A színészek olyan könnyedén és életszerűen keltik életre elődeiket és azok problémáit, mintha a saját életük alapján improvizálnának és idéznék Molière eredeti szövegeit. A jubileumi évet záró előadás legfőbb üzenete, hogy az elmúlt 400 évben kevés dolog változott Molière házában, és a mai társulat tényleges örököse az alapító színháznak, amelynek egyszerre hierarchikus, ugyanakkor demokratikus működését a mai napig megőrizte. A Jean-Baptiste Paquelin néven született és 51 évet élt Molière több mint 30 darabot és úgynevezett balettkomédiát írt, amelyek főszerepeit maga alakította.
Aukció.
William Shakespeare 400 évvel ezelőtt kiadott első fóliójának egyik példánya több mint 2,4 millió dollárért, átszámítva 940 millió forintért kelt el a Sotheby's múlt heti New Yorki árverésén, számolt be róla a BBC News. A Mr. William Shakespeare vígjátékai, királydrámái és tragédiái című kötetet 1623-ban adták ki. A könyv a Bard 36 színdarabját tartalmazza. A gyűjteményes kötet kiadását Shakespeare barátai John Hemmings és Henry Condell színészek készítették elő. Noha Shakespeare művei közül 18-at már korábban is kiadtak, az első fólió az egyetlen megbízható forrása, nagyjából további 20 művének és értékes forrás szövege a korábban publikáltaknak is. Az aukción az angol irodalom legfontosabb köteteként emlegetett dráma gyűjteményt 7 évvel az író halála után adták ki. A könyvben Shakespeare portréja, valamint Ben Jonson és más szerzők méltatása is szerepel. Az első fólió 750 példányban készült, amelyből 232 maradt fenn a Sotheby's közleménye szerint. Az árverésre bocsátott darab a magánkézben lévő 20 kötet egyike, a többi példányt múzeumok és könyvtárak őrzik. Az első fólió egyik példánya 2020. októberében kis híján 10 millió dollárért, akkori árfolyamon 3 milliárd forintért kelt el a Christie's New Yorki aukcióján. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Cappuccino összegömbölyödött és lehúnyta a szemét. Nagore lassan előbújt a rejtekéből a bárpult mögül, és óvatosan közeledett a siestáját megkezdő macskához. Olyan közel volt hozzá, hogy láthatta, mint szuszogás közben a hasa felalá süllyed. Miért vagy olyan rossz, amikor ilyen jó is lehetsz? Kérdezte 3 lépés távolságból. A macska egy ásítás kíséretében még összébb húzta magát, és egészen úgy festett, mintha már álmodna is. Nagore jelenlétét észlelve résnyire nyitotta kék szemét, és lustasággal, vegyes kíváncsisággal figyelte a nőt. Ám az álom gyors győzelmet aratott Cappuccino felett. Sokkal jobb, ha azzal törődünk, amit éppen csinálunk, gondolta Nagore, és nem olyasmiért aggódunk, amiről azt sem tudjuk, bekövetkezik-e egyáltalán. A macskabár 7 macska mestere a lány kezébe adja a boldogság művészetének kulcsait. A négylábúaktól tanult képességek, többek közt a derű, a koncentráció, az alkalmazkodás sorsfordító hatást gyakorolnak Nagore életére. Sólyom Anna regénye, a macskabár már komoly nemzetközi sikert ért el, és most magyarul is megjelent. Természetesen azzal indul ez a beszélgetés, milyen az író kapcsolata a macskákkal, miért ők lettek a főhős tanítói.
Még gyerekkoromban, fiatalkoromban értem együtt macskákkal, és aztán, amikor összejöttem a párommal, most már lassan 7 éve, akkor lett 2 macskám nekem is, akikre aztán én kezdtem el inkább vigyázni, mint ahogy talán ez szokott lenni. Én vagyok nagyobb állatbarát, neki csak voltak a macskái. És ez a 2 macska emlékeztetett arra, hogy mennyire vicces együtt élni állatokkal, és mennyire helyzetkomikus jelenetek tudnak megszületni. És igazság szerint a változásról akartam írni, és a macskák annyira állandóak az egész változásukkal, hogy végül is ezért választottam ezt a témát. Mert rajtuk keresztül arra gondoltam, hogy egyszerűbb bemutatni azt, amivel talán mindannyian küzdünk, vagy volt egy olyan pontja az életünknek, amikor hirtelen minden megváltozott, nem tudtuk, hogy merre tovább, és ott ültünk egy fekete lyuk közepén, és akkor nagyon jó, hogyha van egy segítő, aki kivezet abból, vagy legalább azt mondja, hogy figyelj, ha egy kicsit elnézel jobbra, ott lehet, hogy van fény. Lehet.
A te főhősödnek mi minden fedi el a látását lényegében, hogy a saját helyzetét fölismerje, vagy hogy tudja, hogy merre tovább. Szóval úgy néz ki, hogy rengeteg minden rátelepedett erre a tisztánlátásra.
Igen, igen. Hát van egy elveszettségérzés, mert nagyon ragaszkodott egy álmához, ugye, hogy Londonban élt több mint 10 évig, a most már exével, azt a munkát végezte, amit nagyon szeretett, grafikus volt, grafikus művész, és amikor visszajön, van egy országváltás, ebből a szempontból az én saját életemből merítettem, amikor országot váltunk, ugye én 10 éve költöztem ki Barcelonába, akkor van egy ilyen, mint egy átültetnek egy növényt, egy plak, áthelyeződsz egy másik földbe, teljesen szó szerint, és ott nehéz néha gyökereket ereszteni. Úgyhogy ha teljesen hátrahagyja valaki ezt az egész együttműködő közösséget, amit a családunk jelent, vagy a barátok jelentenek, hogyha már ott élünk egy adott helyen, a társunk jelent, akkor ez a mikrovilág, ez teljesen szétesik és megváltozik. Főleg, hogyha egy álmot kell hátrahagyni, amire mondjuk az én szereplőm föltette az életét, hogy ő ott fog berendezkedni, mert ez volt az élete álma, akkor ez az egész gyász folyamat, hogy valamitől, amit nagyon szerettem volna, el kell búcsúzzak, az néha elvakít, és egy vakfolt keretkezik bennünk, mert nem látjuk azt, amit viszont tudunk tenni magunkért, hogy merre tovább, hogy van egy tehetség, amivel lehet valamihez kezdeni, hogy vannak barátok is, akik nyitottak arra, hogy találkozzunk, csak lehet, hogy nekünk éppen nincs hozzá kedvünk. Tehát nagyon sok olyan élethelyzet adódhat, és ez már fikció, amikor a saját ballangunkba belebújva és bezárkózva nem veszük észre, hogy lehet, hogy a világ az tárt karokkal vár minket.
Ő rendesen ilyen kis remeteként él a lakásában, és ráadásul egzisztenciális problémái is vannak. Szerintem minden olvasó ráismer arra a remélhetőleg az életben nem sokszor adódó helyzetre, hogy fogalmam nincs, hogy most mi legyen. Ez az az állapot, ugye?
Igen, ez az a Phoenix állapot talán, ahonnan, ha bízunk az életbe, talán tudunk bízni abba, hogy valahogy valami csak lesz. De nem mindig tudunk egyedül kijönni ezekből a helyzetekből. Tehát én is sok olyan embert kísérek testterápiákkal, amelyekkel dolgozom, ami segít neki abba, hogy egyrészt észre tudja venni saját magát, a saját szükségleteit, és hogy mi az a pici lépés, amit egy adott nap meg tudok tenni azért, hogy esetleg másnap, harmadnak, negyednap kikerüljek ebből az élethelyzetből. És valahol pontosan ez történik ezzel a főhősnővel is, Nagoréval, aki bebújik a saját barlangjába, és hallani se akar a virágról, hogy egyszer csak valaki elkezd kopogtatni az ajtaján, hogy hello, itt vagyok, a világ vár rád, gyere tégy egy pici lépést, és aztán utána meglátod, hogyan tovább.
Olyan emberekkel veszed körül ezt a lányt, akik önmagukban is sokat tudnak az életről. Egy idős ember, egy középkorú, 50-es férfi, aki nyilván a szakmájában tapasztalt sok emberrel dolgozik, nagy lelkű, aztán ez a japán nő, aki később a főnöke lesz Nagorénak. De miért a macskák tanítják őt?
Azt hiszem, hogy az, hogy én magam is sokat tanultam a macskáktól, bár emberektől is nagyon sokat, de hogy ez a csendes jelenlét, ami nem akar tőled semmit, hanem pont úgy vagy jó neki, ahogy vagy, és akkor is oda jön, hogyha szomorú vagy. Ez a feltétlen szeretet az állatokban, nem csak macskákban, ez megvan kutyákban, lovakban, egyéb állatokban is. Erre nagyon nagy szükségünk van, mert nagyon elszakítva élünk a természettől, és pontosan a háziállat abba tud segíteni, hogy megmaradjon ez a kapcsolódás. És az volt az érzésem, hogy egy sokkal nyitottabbak tudunk lenni egy-egy tanításra, amikor saját magunk tudunk rájönni, és valahogy ilyen indirekt módon érkezik meg ez hozzánk.
Ugye egy barátnője révén munkát kap, de tényleg az a rémálom kategórián ez a munka számára. Mesélj róla, hogy mi baj a macskákkal?
Hát egy olyan főhősről van szó, akinek macskafóbiája van. Ennek van is egy csodás, szép latin neve, úgy hívják, hogy aurilofóbia. Miért lett valakinek macskafóbiája? Nagyon sok ok miatt. Lehetett vele egy rossz élménye kiskorában, vagy egyszerűen csak nem szereti ezeket a szőrös gombócokat, akik így rámásznak, mert mindenféle dolgot csinálnak, úgyhogy ez abszolút előfordul. És ez az egyetlen munka, amit talál ez a főhős. Próbált hetekig munkát találni egy nagy városban, nyáron, Barcelonában, ez elég nehéz egyébként. És ez a régi barátnő, aki előkerült több mint két év után, egyszerre csak azt mondja, hogy te figyelj, én találtam neked valamit, de nagyon kell vigyázz arra, hogy hogy viselkedsz, vagy hogy hogy adod elő magad. És akkor Nagore azt mondja, hogy na jó, de hát miért? Majdnem mindig jó kislány vagyok. Szoktam viselkedni. Hát azért, mert ez egy macskavár. Ugye egy olyan kávézó, ahol macskák sündörögnek jóra-balra, élik az életüket, és azt várják ebben az esetben, hogy örökbe fogadják őket. És ez nagyon fontos volt a számomra, hogy legyen egy ilyen kontrapozíció rögtön az elején, mert hogy a félelmeink bástyaként vesznek körül minket. Nagyon fontos szerepük van az életben, sokszor segítenek, hogy ne sérüljünk, elkerüljünk bizonyos csapdákat. Ugye az ösztöneinkben is nagyon fontos ez a félelem, így tudtunk túlélni, mint homo sapiens. Ugyanakkor néha nem engednek élni, és bezárnak. És valahol Nagorénél pont ez volt a irányvonal, amit szerettem volna megmutatni, hogy néha pont a legnagyobb félelmeinkkel szembe helyezkedve ott tudjuk megtalálni azt a bátorságot, ami nem a félelem ellen, a félelemmel együtt, de mégis átvisz minket a túlpartra. Amikor egy nagyon rezignált állapotban vagyunk, amikor úgy letaglóz az élet, akkor lehet, hogy könnyebben fogadunk el olyan kihívásokat, amit egyébként nem tennénk. Mert annyira mindegy, nem? Most már jó, akkor ez van. Mit tudok csinálni? Az a kerettörténet, hogy 10 év után fedezte fel, hogy megcsalta a párja, és utána költözött vissza Barcelonába. Tehát egy ilyen történettel az önértékelés az nagyon meging, mondjuk így, hogy egészen lekerül a földre. És onnan felállni és úgy tekinteni magadra, hogy érdemes vagyok egy kapcsolatra, akár előfordulhat, hogy találok is olyan valakit, akivel még ez tud működni, ahhoz egy nagyon nagy belső átalakulás kell.
Macskabár, nincs szükség hét életre, ebben az egyben is boldog lehetsz. Sólyom Anna regénye magyarul a Partonnal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallottál.